az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A bajnokságban szenved az FTC, de most a nemzetközi kupában kell menetelniük a zöld-fehéreknek. Ezúttal a harmadik selejtezőkörben egy lengyel riválissal néz farkas szemet a csapat. Ferencváros, Górnik Zabrze, labdarúgó Európa Liga selejtező, 20 óra 15 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Víz Összeköt, a Nemzeti Sport Rádió vízesport magazinja. Minden szerdán 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Nagy tisztelettel köszöntöm a mai Víz Összeköt adásának hallgatóit. A szerkesztő műsorvezető Bitman Emilt hallják itt a Nemzeti Sport Rádióban. Mai kollégám, aki itt lesz velem a stúdióban, az pedig nem más, mint Vásárei Tamás, az M4 Sport kommentátora. Szervusz, Tomi! A következő, hát bő fél órában főleg úszásról fogunk majd beszélgetni, elsősorban a vizes Európa-bajnokságról, amely megkezdődött már napokkal ezelőtt Párizsban, Franciaország fővárosában, és van már három érmünk, hiszen kedden elindultak a nyílt vízi küzdelmek, és a férfiaknál Betlem Dávid 10, illetve 5 kilométeren is ezüstérmet szerzett, női 10 kilométeren pedig szintén tegnap Mihályvári Farkas Viktória ezüstérmet szerzett, és aki mindezt a helyszínen látta, Göbölyös Gábor, aki állandó műsorvezető társunk itt a Víz Összekötben, aki Párizsból jelentkezik. Most szervusz, Göbi!
Szia, szia Tomi, köszöntöm a hallgatókat.
Hát két nap, három futam, három érem, három ezüstérem. Azt gondolom, hogy itt egy egészen jó kezdést láthatunk a nyíltvízi úszóinktól, és nem kell csalódnunk amiatt, mert nincs még aranyérem. Ezek nagyon-nagyon szépen csillogó ezüstérmek. Te mit gondolsz?
Abszolút így gondolom, és főleg annak fényében, hogy mondjuk gondoljunk a tavalyi nyíltvízi úszó Európa bajnokságra, ami azért finoman szólva is egy jóval gyengébb mezőn gyűlt össze. Itt most tényleg ez az év világversenye az úszók számára, és itt tényleg csak a legjobbak indulnak, ez női és férfi vonalon egyértelműen érezhető, és ugyanúgy nem csak azt mondom, hogy tényezők vagyunk Magyarország a versenyekben, hanem abszolút ott vagyunk a favoritok között. Betlehem Dávid a legszűkebb elit tagja, tehát itt igazából akár két emberesre is mondhatom ezt a dolgot, mert gyakorlatilag minden egyes versenyben szerintem így lesz majd a knockoutban is ő és a német Florian Welbrock az, akik egyértelműen az aranyért csatáznak majd, és hát ugye Mihályvári Farkas Viki is bizonyította, hogy az a tavalyi lehengerlő szereplő Starigrádban az nem véletlen volt, most is ott van a legjobbak között.
A nyíltvízi úszóversenye kapcsán sajnos mostanában mindig a vízminőség szolgáltatja a legelső témát az eredményeken túl. Te ott a helyszínen miként vélekedsz a mostani Szajna állapotáról egyáltalán? Milyen ez a pálya? Azt tudjuk, hogy máshol rendezik a versenyt, mint ahol volt az olimpia. Talán egy picit kisebb a sodrás, kevésbé koszos a víz, de ott élőben megnézve, megtapasztalva, milyenek a viszonyok.
Nagyon érdekes, mert ugye nagyjából 2 kilométerre délebbre vagyunk attól a helyszíntől, ahol 2 évvel ezelőtt a párizsi küzdelmeket rendezték, az olimpiai küzdelmeket, akkor tényleg kis túlzással szennyvízbe kellett úszni az úszóknak. Most viszont egy vízügyileg egy gyönyörű helyen vagyunk, tényleg vízimilliómok vannak oldalt, sodrás gyakorlatilag csak akkor van, hogyha egy kicsit feltámad a szél. Egyébként az éppen a mai napra érvényes, mert tegnap gyakorlatilag szélcsend volt, ma egy picit szeles az idő, úgyhogy itt a lányoknak szerintem majd nagyobb hullámokkal kell megküzdenie. Ami pedig a vízminőséget illeti, amennyire megtudtam a magyar csapattól, és tehát a hivatalos közlemény egyébként az excellent szót használja az angolban, tehát hogy fantasztikus vagy tökéletes, tényleg. Jelért Gábor azt mondta nekem, hogy nagyjából 1 méter mélyre le is lehet látni a vízbe.
Akkor az tényleg tiszta?
Abszolút, tehát ha jól tudom, akkor a polibaktérium határérték a problémás lenne, az egy ilyen 11-es számot jelent, itt pedig egy ilyen 6-7-es jelenleg a helyzet, tehát mutatni tökéletes tényleg. Annyi, hogy ugye itt egy nagyon szűk pályát tudtak csak kialakítani, ugye 1250 méteres körök vannak, 10 kilométerben a 8, az már néhány embernek az elég sok volt, azt mondták, hogy nem egyszerű számolni, meg sokat kell fordulni, és nagyon szűken kell fordulni, ami egyébként akár el is dönthet egy versenyt. Ezt leszámítva tényleg nagyon jó a versenykörülmény.
Az jutott most eszembe, hogy így meséltél arról, hogy milyen volt két éve, és milyen most a vízminőség, hogy vajon két évvel ezelőtt nem lehetett volna ugyanezt meglépni, vagy az elmúlt két évnek az egyéb dolgai közrejátszottak abban, hogy folyamatosan tisztították a vizet, vagy te hallottál erről ott bármit?
Nekem is eszembe jutott ez a dolog, de egyébként végül arra jutottam, hogy ha nem az eredeti helyen rendezik meg, akkor nem biztos, hogy látunk egy Rasoszki Betlehem árosérem átadót, tehát ugye a magyar versenyzők a Dunában modellezték le, hogy milyenek lesznek ott a fordulók, ott ugye jóval nagyobb a sodrás, lehet, hogy ezek a körülmények, és ahogy azt látjuk is, például Webroknak nagyon kedveznek, aki egy nyugodtabb vízben sokkal jobban tud úszni. Én azt mondom, hogy az egy egyszeri alkalom volt, tényleg sporttörténelmet írtak ott a magyar versenyzők.
Nekünk jó volt így utólag, tehát nem
emlékezzünk csak a szépre. Abszolút.
Ha már említetted Florian Welbrocknak a nevét, aki tegnap megnyerte a 10 kilométert, ma délelőtt pedig az 5 kilométeres versenyben nagyjából hasonló koreográfiával az utolsó 500 méteren Betlehem Dávid előtt maradva tudta megnyerni a versenyt. Róla azt olvastuk korábban, hogy nem is fog indulni az Európa-bajnokságon, és a majd hamarosan az Egyesült Államokban a Los Angeles-i olimpia pályáján sorra kerülő Pan Pacific bajnokságra készül. Welbrock mégis itt van. Az ő döntésének a hátterében szerinted lehetett annak szerepe, hogy csendes víz van, picit melegebb most a vízhőmérséklet, nem kifejezetten kedveli mondjuk a hideg vizet, és úgy gondolkozhatott, hogy ezek a körülmények kisebb hullámzással talán neki optimálisak, és ezért változtatta esetleg meg a döntését.
Én azt gondolom, hogy elképzelhető ez, hogy ez a döntésben szerepet játszott, de én úgy gondolom, hogy azért a hitvízi úszók, és főleg a férfiaknál a világ legjobbjai, azok az európai versenyzők is. Akár mondhatjuk egyetem, ugye Rasoszki Kristókot és Betlehem Dávidot, szerintem egy Florian Welbrock szintű úszónak, aki azt is azért bizonyítja, hogy abszolút a világ egyik, hanem a legjobbja ebben a szakákban, azért mégiscsak szakmailag szerintem jóval komolyabb kihívást jelenthet az év főversenyén a legjobbakra versenyezni, mint mondjuk elmenni az Egyesült Államokba. Nyilván ott majd tanulja ugye a Los Angeles-i pályát is, de szerintem sportszakmailag ez az EP most abszolút a csúcsot jelenti. Csak egyébként ki van hegyet, ez a nem induló dolog, ez nem biztos, hogy lehet, hogy csak egy ilyen kacsa volt.
Beszélgettél a srácokkal, beszélgessünk most a fiúkról, hiszen ők már túl vannak az 5 kilométeren is. Rasoszki Kristófnak a tegnapi nap nem úgy sikerült, ugye a TV felvételeken is néha-néha lehetett látni, hogy belekeveredett ilyen tumultusokba, sárgalapot is kapott, és ha jól tudom, akkor ma tudtál is vele egy pár szót váltani. Neki most milyen a kedve?
A mai verseny után érthetően azért jóval jobb volt a kedve. Tegnap nagyon sok minden közrejátszott abban, hogy nem jött neki össze a 10 kilométer. Ugye az ő úszása alapvetően arra épül, hogy mezőny elején nem tudott egyszerűen, valahogy bekerült egy ilyen darálóba, ott pedig jöttek a verekedések, kapott egy sárgalapot, ő azt mondta, hogy valóban összetűzésbe került az egyik ellenfelével, de nem ő kezdte a bonyodalmakat, akkor megállt közben beszélgetni a bírókkal, hogy ezt mégis hogy gondolták. Ezek ugye értékes helyezésekbe kerültek, tényleg ebbe a mezőnybe pedig onnan visszakapaszkodni, az gyakorlatilag már lehetetlen. De amennyire én a mai beszélgetésig leszörtem ezt a tegnapi napot, az teljesen sikerült lezárnia. Sajnos az 5 kilométeren egyébként nagyon látványosan egyik pillanatról a másikra esett vissza, a második, harmadik helyről így a hetedik, nyolcadik hely környékére. Ugye elmondta, hogy beleakadt a lába az egyik folyatartó kötélbe, azt mondta, hogy ez egy hiba, elkövette, ettől függetlenül szerencsére azt mondta, hogy fizikálisan és mentálisan sincsen problémája, tehát jól érzi magát, úgyhogy még azért a egyenes kieséses versenyben, illetve a csapatversenyben azért benne van bőven, hogy látjuk őt majd a dobogon.
Dávidnak viszont mind a két verseny remekül sikerült, tegnap 10 kilométeren, ma pedig 5 kilométeren lett ezüstérmes, nagyon boldogan nyilatkozott mind a két verseny után, és nagyon sportszerűen egyébként, mert hogy elismerte, hogy Welbrock ilyen körülmények között, amikor nagyjából ilyen 25-26 Celsius fokos a víz, szinte teljesen sík a felszíne, tehát alig vannak hullámok, ez abszolút a németnek a terepe, és lehet, hogy jelenleg még ilyen viszonyok között legyőzhetetlen, de hát azon dolgozik, hogy ez a különbség ez majd csökkenjen. Fogalmazhatunk úgy, hogy az összetett világkupa pontversenyt megnyerő Betlehem Dávid most gyakorlatilag itt a Welbrock, Paltrinieri, Rasovski trió mellett most már egyértelműen a negyedik számú erő a nyílt vízi úszásban a fiúknál?
Szerintem még enyhén is fogalmaztál, bevallom őszintén, én Dávidnak azt a kérdést tettem fel, hogy a elkövetkezendő két év az a férfi nyílt vízi úszásban egy Welbrock Betlehem csatát hozhat-e majd. Ő egyébként Welbrock is nagyon sportszerűen nyilatkozott Dávidról még tegnap, mert elmondta, hogy nagyon örült annak, hogy vele csatázott az aranyéremért, mert tudta azt, hogy Dávid úgymond tiszta eszközökkel játszik, nem fog semmilyen verekedést felemelni, az úszásban döntik majd el egymás között, hogy ki legyen az aranyérem. Ugye Dávidnak az volt erre a válasza, hogy reméli, hogy így lesz majd, és ugye Welbrock az olimpián már 31 éves lesz, Dávid pedig 24. Tehát azért mondhatjuk és remélhetjük, hogy az idő Dávidnak dolgozik, és egyébként megint vállalt, úgymond olyan jóslatokat, amit csak ő szokott. Hát ő azt mondta, hogy nagyon bízik benne, hogy ez már esetleg a jövő évi budapesti világbajnokságon kicsit fordulatot, és esetleg ő lehet majd képes arra, amire Welbrock tavaly Szingapurban, ahol ugye mind a négy számot megnyerte a csapatversenyvel együtt. Én mondtam a Dávidnak, hogy ezt szerintem minden magyar szurkoló nagyon szívesen nézni Budapesten, hogy ő négyszer áll a dolgok tetején.
Hát főleg úgy, hogy azért azt látjuk, hogy Betlehem Dávid talán még mindig nincs pályafutása csúcsán már, mint teljesítményt illetően, és ami még neki hiányzik, az talán a tapasztalat azért is, hogy ennyit úszik például Welbrock ellen, mert most is utalt arra, azt hiszem pont az M4 Sportnak mondta arról, hogy nem számított arra, hogy majd nem a bal, hanem a jobb oldalon úszik el a mezőnytől Welbrock, tehát hogy azért itt vannak még olyan dolgok, amiket csak úgy tudsz megtapasztalni, hogyha egymás ellen versenyeztek, szóval van egy év budapesti, kettő év a 28-as játékokig, úgyhogy addig minden tapasztalattal fel tudja magát vértezni, aztán neki lehet menni mind a két 10 kilométernek.
Így van, és ugyanezt mondta nekem a Dávid is, hogy a Welbrock gyakorlatilag egy-egy versenyre készült fel, igazán ezt ugye a világkupa sorozat is megtette, ahol volt, hogy ilyen 20-30. Helyen tempózott be. Dávid pedig abban a munkában hisz, hogy minél több versenyen úszni, minél több versenyen jól úszni, tehát hogy lehetőleg az élmezőnybe, mert azzal lehet annyi tapasztalatot gyűjteni a Los Angeles-i olimpiára, hogy ott meglegyen majd az a hőnállított aranyérem. Egyébként nagyon nem egyszerű helyzet, tehát amit ti is mondtatok, hogy tegnap mondjuk Welbrock milyen taktikával úszott a végén, hogy merre úszott, hogyan úszott, az ma gyakorlatilag az ellentetje volt, tehát ma kijött igen a szélére, úgy, ahogy azt mondjuk eredetileg várni lehetett volna. Dávid gyakorlatilag, ha néztétek a versenyt, láthattátok, azon kívül, hogy mondjuk a víz alatt megelőzi Welbrockot, azon kívül szinte mindent megpróbált. Tehát az összes létező kanyarban valami újat próbált meg, aztán az egyenesbe is elúszott. Egyszerűen ez a német fiú ma egyelőre verhetetlennek tűnik. Így volt ez ugye Szingapurban is, hát meglátjuk, mert azért a knockout verseny, én azt gondolom, hogy nagyjából valami hasonló lesz mondjuk az első 5-8 helyezett, mint ez az 5 kilométeren. Reméljük, hogy a sorrend egy picit változik majd.
Amiről viszont beszélgessünk még, mielőtt a knockout szóba kerül, ugye az a nők 5 kilométeres versenye, Mihályvári Farkas Viktória, hogyha jól számolom, akkor 74 perc múlva újra vízbe ugrik, majd egy 10 kilométeres ezüst után. Tadeusz nyerte a 10 kilométert, az olaszok klasszisa, 5 kilométeren is ők ketten lehetnek-e azok, akik mondjuk egymás között eldöntik az érmek sorsát, vagy vannak még olyan olaszok vagy franciák, akik ebbe bele tudnak szólni, mit gondolsz?
Hát a 10 kilométer alapján azt gondolom, hogy a két olasz, valamint a Munakói Lizakúj és az egyik spanyol versenyző lehet majd, aki itt az éremért, az aranyéremért hajthat. Én szerintem nagyon jó esélyi vannak akinek, mert tegnap a 10 kilométeren a két olasz gyakorlatilag szándékosan lassította őt, ő nem ment bele, mert akkor talán hátulról még
a mezőny felzárkózott.
Utolérhették volna. Igen, én azt gondolom, hogy az 5 kilométert ő gyakorlatilag lendületből végig tudja majd úszni a legelején. Szerintem ez is lesz a terve, mert tegnap gyakorlatilag 90%-osan bejött, tehát igazából csak a hajrába tudták megelőzni, ráadásul ott tényleg ezek a ritmusváltások voltak azok, ami nem ízlett neki érthető módon, tehát hogy gondolj bele, hogy mész egy nagyon jó tempót, és szándékosan lassítanak, egyébként ebből szempontból nagyon jól csinálták.
Ez ki tud zökkenni egyébként, tehát azért, amikor van egy menetet,
és van olyan úszó, aki képes erre reagálni, vagy egyszerűen olyan technikája, hogy könnyedén vált. Viki inkább egy magas sebességbe tud folyamatosan jól teljesíteni. Szerintem ez kedvezhet neki ezen az 5 kilométeren, és én hiszem azt, hogy az ötöst az még fényesebb lehet most egy, hát akkor 2 óra múlva nagyjából.
Érdekes egyébként Vikinek a szereplése, aztán tavaly kezdte gyakorlatilag csak a nyílt vízi úszást, az Európa-bajnokságon egy pici meglepetést is okozott a mezőnynek. Tegnap egyébként a 10 km ezüstje után el is mondta, hogy talán akkor nem figyeltek rá annyira Starigrádban, amikor a 10 km-t megnyerte. Most már sokkal nagyobb fókusz volt rajta, tehát hogy te is mondtad, hogy az olaszok is elsősorban ellene versenyeztek. És pont ez lenne a kérdésem, és illetőleg a felvetésem itt most, hogy ugye közvetítésben is elhangzott, meg Viki is megerősítette, hogy nem kifejezetten szeret csoportban úszni, nem szeret kakaskodni, ő ugye medencés úszásból érkezik. Tehát amit meg lehet tenni úgy, hogy te egyedül úszol, különösebb kontakt nélkül a többiekkel, az, hogy elmész az elején, és aztán bízol benne, hogy az erőd az kitart a végéig, amiből vagy kijön egy aranyérem, vagy kijön egy érem, vagy nem lesz érem a végén, de hogy esetleg ez lehet nála a tovább lépésnek a záloga, hogy egy picit jobban ebbe a test-testeleni csatába beleszólni, nem tudom beiratkozni taekwondo tanfolyamra, vagy valami hasonlóra, de hogy ezt a nyílt vízi úszásnak ezt a klasszikus test-testeleni csatáját egy picit jobban megtanulni, átvenni.
2 hetes francia edzőtábor, nem Franciától, vagy olaszoktól Olaszországban.
Tehát, hogy ez lehet esetleg a zálog, mert ugye 5 kilométeren talán még nagyobb tülekedés lesz az élem.
Nagyon nehéz kérdés. Én azt mondanám, hogy nem. Tehát a Vikinek a testfelépítése szerintem alkalmatlan arra, hogy akár bármilyen verekedésbe belemenjen, azért jóval kisebb a mezőnynél, és itt a nyílt vízben, a női mezőnyben nagyon-nagyon erős felépítésű úszók vannak. Hát nem tudom, tehát a Viki nem hiszem, hogy már nőni fog 10 centit magasságban, meg 11 kiló izmot magára pakol. Ő egy rendkívül gyors úszó, aki ezt tudja szerintem kamatoztatni, és egyébként ezt láthattuk, tehát nyugodt körülmények között azért ő jóval gyorsabb, mint a többiek, és ez szinte az egész mezőnynek kijelenthető, hogy szerintem ő a leggyorsabb úszó. Szerintem neki menni kell elől. Én azt gondolom, hogy ez az ő taktikája. Nyilván vannak olyan finomságai szerintem a sportágnak, amit az edzők meg tudnak neki tanítani, hogy emelje a fejét, hogyan vegye be a fordulókat. Szerintem neki ezekben a technikai dolgokban kell még egy kicsit ahhoz fejlődni, hogy hát ő is elmondta, hogy a világ tagja, és tényleg az, de hogy esetleg ne tudják kizökkenteni mondjuk menet közben.
Van-e arról információt, hogy Fábián Bettinát látjuk-e ezen az Európa-bajnokságon úszni, mert az elmúlt napokban lehetett arról olvasni, hogy esetleg a váltót lehet, hogy vállalja, és te utaltál arra, hogy azért itt a vízminőség az nem olyan, mint 2 éve, ami azért egy fontos tényező az ő esetében.
Igen, így van, és egyébként még a 10 kilométer előtti napon is kérdéses volt, hogy esetleg elindul-e a 10 kilométeren, vagy az 5 kilométeren, de az információt kaptam, hogy Betty egy kicsit megbetegedett még itt a vasárnapi napon, úgyhogy ezért nem is lett kérdés az végül, hogy kihagyja a 10 kilométeres, az 5 kilométeres verseny, de nagyon jó esély van rá, hogy a csapatversenyben látjuk majd, sőt, szinte biztos.
Esetleg a 3 kilométeren, kieséses versenyben?
Erről egyelőre nincs információ, de szerintem egyébként, hogyha a csapatversenyt vállalja, akkor előtte az a 3 kilométeres verseny még egy ilyen jó kis edzésnek felfogható, mert azért mégiscsak egy világbajnoki dobogósról beszélünk, akinek az az egyik kedvenc száma. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy látjuk majd őt, és biztos neki is egy jó visszajelzés lehet az, hogyha mondjuk az elmúlt 2 nap után, vagy a mostani 2 nap után, és a holnapi pihenő napban látja azt, hogy senkinek semmi baja nincsen, akkor bátran beúrik majd a vízbe.
Csak a rendkedvéért a kedves hallgatóknak mondjuk el, hogy hamarosan kezdődik, tehát a női 5 km 14 óra 30 perckor az M4 Sport élőben közvetíti majd az Európa-bajnoki futamot. Pénteken pedig 9-től női 3 km, ez a knockout futam, és 11 óra 15 perckor a férfiak 3 km-es versenye, szintén élőben az M4 Sporton. És az a váltóverseny, az a csapatverseny, amelyben azért az elmúlt években szinte, sőt, hát majdnem mindig volt, sőt, mindig volt magyar dobogós. Szombaton 10 órakor kezdődik majd a váltóverseny, úgyhogy azért megvan neked, nektek a program egészen ezen a héten végig ott a Szajna mellett.
Igen, megvan azért. Holnap nagyjából, holnap ugye szünnap lesz a nyílt úszásban, úgyhogy a holnapi nap az egy kicsit nyugodtabb. Tehát ilyenkor lehet majd felkészülni a jövő heti medencés úszásra, ugye hamarosan érkeznek a medencés úszóink is. Hús Huberttel lesz egyébként vasárnap egy sajtótájékoztató, úgyhogy azért lehet tudni szerencsére.
Ha már Emil itt a hétvégi programot taglalt, a pénteken és szombaton olyasmi fog történni, ami soha korábban még nem fordult elő, hiszen óriás toronyugrásban is lesz magyar szereplő. Én is kellemes meglepetésként értesültem erről a hírról, hogy a rugoláb lendületese versenyzője Dobra Viktor, aki mindössze 2021 óta műugrik, ő ott lesz majd a mezőnyben, és hát bár ezúttal nem 27, hanem ha jól tudom 20 méterről fognak ugrani a fiúk az óriás toronyugrásban, de ez mégiscsak a duplája a normál toronyugrásnak, úgyhogy ez egy forradalmi újdonság. Ha jól tudom, Göbi, te beszéltél is Viktorral, vagy találkoztál vele kint, mit kell róla tudni, és egyáltalán hogy néz ki az a létesítmény, ahol majd ez az óriás toronyugró verseny lesz?
Hát azzal kezdem, hogy ha látjátok az úszásnak a közvetítését, akkor egyébként a célba érkezésnél szerintem lehet is látni az óriás toronyugró tornyot, ami azon a hídon helyezkedik el, amit a háttérben látok az úszásnál. Ugye ugranak le, akkor majd az Eiffel torony látszik, tehát egy impozáns látvány.
Ez nem rossz, jól hangzik.
Abszolút, de gyönyörű egyébként a környezet. Viktorral teljesen véletlenül futottunk itt tegnap össze, mert ő is éppen vette fel az akkreditációját, és itt felmérte a telepet, hogy hol fog majd ő életében először ilyen jellegű versenyen ugrani. Amit tudni kell róla, egy 31 éves srácról van szó, aki gépészmérnök végzettségű, jelenleg minőségellenőrként dolgozik, és amit már említettek is, egészen döbbenetes, hogy ő 2021-ben kezdett el foglalkozni magával a műugrással, tehát kiszámolhatjuk, ugye nagyjából 26 éves volt ekkor, korábban atletizált, tehát egészen döbbenetes számomra, hogy valaki úgymond hobbiból keres magának egy olyan sportot, ami szerintem nyugodtan besorolhatunk így a világ, nem tudom, 4-5 legveszélyesebb sportágába, tehát hogy aki valaha leugrott már nem tudom, egy 10 méteres toronyból, vagy hídról, akkor azt úgy duplázza meg a képzeletébe, egészen brutális a dolog. Ugye ráadásul Viktor, ahogy elmesélte nekem, nagyon sokáig teljesen autodidakta módon tanulta ezeket a dolgokat, hogy kell érkezni, hogy kell csinálni egy szaltót, egy csavart, hasonlókat. Tehát aztán ugye szerencsére a rugólábese edzői segítettek neki csiszolni a technikát. Azt azért tudni kell, azt ő is elmondta, hogy nem azt várja magától, hogy itt ő most bárkit is meg fog előzni a mezőnyben, hanem azt, hogy mutassa be azt, amire képes, bizonyítsa be azt, hogy igenis szinte a semmiből hobbi sportolóként úgymond el lehet érni egy ilyen Európa-bajnokságra, és képviselni a magyar színeket. Szerintem az egész története az rendkívül inspiráló, és nagyon-nagyon tetszik. Tehát nem mondta nekem, hogy ugye nyilván neki dolgozni kell, körülbelül reggel 5 órakor indul egy napja, és az edzésekkel együtt este 11-kor fejezi be. Szabadságot kellett ahhoz kivennie, hogy itt legyen ezen a párizsi versenyen. Úgyhogy én nagyon-nagyon szorítok neki. Feltettem neki egyébként azt a kérdést így kettőnk között, hogy ugye nem arról van szó, mint mondjuk a téli olimpián emlékeztetünk egy magyar síelőnőre, aki valahogy...
Szvóni vagy Sweeney? Azt hiszem.
Elizabeth Sweeney.
Így van, Elizabeth Sweeney. Nem, tehát azért Viktornak van 10 olyan ugrás, amivel ilyen versenyeken el lehet indulni, ez egy ilyen belépő szinte, hogy ő fogalmazott. Én nagyon szurkolok neki, hogy ezeket ő magához képest tökéletesen megcsinálja, és azért mégiscsak, ahogy Tomi is mondta, azért sporttörténetet fogunk látni, mert magyar óriás toronyugrót még egyszer se láthattunk semmilyen világversenyen.
Hát illetve amire te is utaltad, hogy inspirál, tehát és inspirációt adhat azoknak, akik esetleg látják őt, és majd hallják a közvetítésben ezt a történetet, hogy Igenis, úgymond sosem késő, nyilván tenni kell érte, de ahhoz, hogy eljussal egy ilyen szintre, sok munkát kell beletenni, de ő az élő példa arra, hogyha valaki 5 évet belerak ebbe a sportágba, akkor el tud jutni egy EB-re. Arról egyébként szintén olvastam, hogy elég érdekes módon került be a magyar csapatba, az EB csapatba, tehát hogy az ő felfedezése sem a hagyományos módon történt.
Hát nem is fedezték föl, hogy úgy mondjam.
Igen, erre utaltam. Azt,
igen. Tehát ő azt mesélte, mert ugye, ugye korábban, meg a korábbi világversenyeken 27 méteres ugrótoronyból bonyolították a küzdelmeket. Ez nála egyelőre még nem kerül szóba, mert főleg Ázsiában és az Egyesült Államokban van egyébként ilyen magasságú torony, oda meg nem járt el kisebb versenyekre, nem is lehetett. Egy holland ismerőse mesélte el azt neki, hogy ezen az Európa-bajnokságon csak 20 méterről rendezik meg a férfiasnyeket. Felkereste a Magyar Szövetséget, Kelemen Ildikó elnök pedig nem zárkózott el, de amennyire én tudom, azért szigorú volt, tehát figyelt arra, hogy ne egy ilyen Elizabeth Sweeney esetről beszéljünk. Videókat kellett csinálni Viktornak, amit kiküldtek a Nemzetközi Szövetségnek, elemezte a Magyar Szövetség is, és csak ezután kaphatta meg úgymond a rajtengedélyt, és most itt van, és nagyon szurkolunk neki.
Hát mi pedig annak szurkolunk, Tomival, hogy minél több olyan tudósítás szülessen majd a te tolladból a következő másfél évben, ami szép magyar sikerekről számol be. Göbő és Gábornak, Göbőnek nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk. Jó munkát nektek!
Nagyon szépen köszönöm, üdvözlöm a napotól.
Mi pedig Vásárhelyi Tamással folytatjuk majd. Hát azért az egy érdekes látvány lesz majd tényleg egy magyar toronyugrót látni. És ugye ennek a sportágnak az egyik jellemzője, hogy általában olyan panorámát varázsolnak köré a szervezők, mint ahogy láthattuk ugye Budapesten is mögötte a parlamenttel, tehát önmagában egy látványos dolog, és tényleg fura lesz ott látni egy magyar versenyzőt, de én magam nagyon kíváncsi vagyok rá, és tényleg szurkolok neki, hogy olyan pontszáma legyen, amire azt mondjuk, hogy na, amúgy az egész jó, ez rendben van.
Szerintem ilyen lesz, én bízok benne, hogy így fog teljesíteni. Egyébként indult több európai versenyen, tehát azért nem arról van szó, hogy
valaki beesett az ajtón.
Igen, hogy most lát először mondjuk 20 méterről vizet. Még azon gondolkoztam, csak zárójelben, hogy vajon Göbinek van-e tolla, mert mondtad, hogy a tollával szeretné jókat majd olvasni, hát gyanítom, hogy azért van, de inkább már számítógépen születnek ezek az anyagok.
Te egyébként ugrottál már le medencébe? Ilyen, most nyilván nem 20 vagy 27 méterről, de nekem gyermekkoromból emlékszem arra, hogy egy svájci strandon, amikor ott voltunk rokonoknál nyaralni, akkor én hát 5-8-9 méter, nem emlékszem rá, hogy milyen magas, de komoly magasságból leugrottunk, és már eleve ott állni, lenézni, ugrani, hát az egy, ott le kell győznöd magadat.
A 17-es budapesti világbajnokság előtt volt egy M4 sportos ilyen kis happening, amikor kiment a stáb, és hát gyakorlatilag jó néhányan még a szerkesztőségből a Miugró Szövetségnek köszönhetően, és akkor volt lehetőségünk arra, hogy kipróbáljuk az ugrást, ki éppen milyen magasságról. Nekem a 3 méter volt a csúcs, tehát onnan még úgy beestem.
De talpas?
Hát arra, igen, talpas természetesen, tehát annyira nem vagyok ügyes az ugrás technikát tekintve. Jó páran voltak 5 méterről, és Tóth Bálint, aki ugye közvetíti most a nyíltízi versenyeket, és tegnap a közvetítésben meg is szólította őt ennek kapcsán Gyurta Gege, de aztán Bálint udvariasan elutasította, hogy beszámoljon erről a történet, és ő leugrott 10 méterről. Nem volt egy egyszerű utána a történet, volt némi feketedés, meg kékülés bizonyos izmoknál, de én 5 méterre fölmentem, és azt mondtam, hogy nekem ez sok, tehát hogy onnan én úgy nem szívesen mennék le. A 10-et is megnéztem egyébként, és ugye az a komoly, hogy 10 méteren van maga a platform, de hogyha én mondjuk 186 centi vagyok, ez azt jelenti, hogy körülbelül 12 méterről nézek lefelé, és ha valaki lenéz a medencébe, akkor ugye a medencének kvázi az alját látja, hogyha nincs a vízfelszíne megbolygatva, ami még plusz még 5 méter. Tehát gyakorlatilag 17 méteres mélységet lát, vagy érzékel az ember, és onnan azért ugye elég ijesztő, és én javaslom egyébként mindenkinek, hogyha valaki néz mondjuk műugrást, toronyugrást, akkor érdemes egyszer valahol, ahol van erre lehetőség, biztonságos körülmények közepette, fölmenni és tényleg lenézni, mert onnan szerintem, hogyha valaki egyszer lenézett mondjuk 10 méterről, egy picit átértékeli a versenyzőknek a helyzetét, és egészen más szemmel fogja nézni a versenyeket.
Ugye eleve azzal kezdődik, hogy a versenyző felmegy, és egy ilyen kis kézi törölközőt ledob maga elé.
Ez ment volna nekem.
hogy picit a vizet lássa, és ne pedig az alját. Hát nagyon szurkolunk akkor Dobra Viktornak, hogy úgy sikerüljön neki minden ugrása, ahogy ő ezt elképzelte. Maradunk még a medencénél, utalt arra Göbös Gábor is, hogy Kós Hubertnek vasárnap lesz egy helyszíni sajtótájékoztatója, és talán ő lehet majd a magyar csapat egyik, hanem a legnagyobb sztárja, legeredményesebb versenyzője majd az Európa-bajnokságon. Néhány nappal ezelőtt megjelent egy nagyszerű podcast beszélgetés, Berkes Judittal beszélgetett az olimpiai bajnok klasszis, az m4sport.hu YouTube oldalán meg lehet ezt tekinteni, és nagyon sok mindenről beszélgettek Hubival, és egy olyan ember rajzolódott ki, aki tényleg egy szerethető karakter, aki tökéletesen tisztában van a saját tudásával, de még azt is tudja, hogy ebben még mindig van, és mindenről olyan természetességgel beszél, hogy öröm volt hallgatni. Nem tudom, te mennyit tudtál belőle
meghallgatni? Végighallgattam természetesen, bár most az úszó EB közvetítésében nem lesz részem, mert megyek az atlétikára Birminghambe, az atlétika EB-re, ami párhuzamosan zajlik, de természetesen Hubira azért én is kíváncsi voltam. Előjáróban egy gyors megjegyzés még ennek kapcsán, bátorítok mindenkit arra, hogyha teheti, akkor kifejezetten hosszabb beszélgetéseket nézzen sportolókkal, mert ugye a mai világ az arra felé halad, hogy mindenkitől egy-egy kiragadott gondolatot, egy fél szót, egy fél mondatot veszünk alapul, és az alapján ítéljük meg az ő személyiségét, hogy éppen abban a fél mondatban mi volt benne. Sokkal beszédesebb az, hogyha valakivel egy 15-20-25 perces komolyabb és bővebb interjút hallgatunk végig. Úgyhogy Juditnak köszönjük szépen, hogy ezt az egy órás beszélgetést tető alá hoztam, mert nagyon sok terület érintés alatt volt ebben az interjúban, és sokkal jobban érzékeltük azt a fajta kultúraváltást, ami Hubinál is volt a magyar úszásból, az amerikai úszókörnyezetbe való átállással, ennek a problématikájával, hogy ő mit élt meg, amikor kiment a tengeren túlra, és mi az, amit most próbál ebből picit visszahozni és visszaültetni a magyar úszókultúrába.
Neked melyik volt az a részlet ebből a majdnem egy órás beszélgetésből, ami a legérdekesebb volt, vagy amire leginkább felkaptad a fejedet?
Van egy privát szál, ez csak tényleg zárójelben. Amikor elkezdtem közvetíteni az úszást, akkor én átgondoltam a versenystruktúrát, és hogy amikor mondtuk, hogy előfutam, elődöntő, döntő, az én olvasatomban így néz ki a versenyrendszer, de nagyon sok helyről kaptam a visszajelzést, hogy az úszók középdöntőnek szeretik hívni, és nem elődöntőnek. Funkciót tekintve ez valóban elődöntő.
Kajakkenuban is így van, mert ugye a semifinalnek hívják az angol elnevezésben, és ők is középfutamként.
És több üzenetet is kaptam szövetségből, hogy használjak már, legyek szíves használni a középdöntő kifejezést az elődöntő helyett. Meggyőződésemmel ellentétben én ezt nagy tisztelettel elfogadtam, hogy az úszók ezt kérik, akkor használom a középdöntőt. És pont ebben az interjúban mondta egyébként Hubi, hogy ő sem érti, hogy miért kell középdöntőnek hívni, mert ez elődöntő, de az úszók nagyon szeretik ezt középdöntőnek hívni, hogy picit megnyugodtam, hogy teljesen nem vagyok akkor hülye a témához, de maradok nyilvánvalóan a középdöntőnél, amit az úszók így hívnak, ezt tényleg csak zárójelben. A legfontosabb üzenet szerintem ez, amit az előbb is picit már feszegettem így felszínét tekintve, hogy amikor kiment Hubi, akkor azt mesélte, hogy teljesen meglepve látta, hogy ott az egyetemi bajnokságon óriási szurkolás van a csapatoknál, és mindenki szurkol a csapattársnak, hogyha az ő egyetemi csapatának egy másik úszója van a medencében, és ő ezt úgy nem nagyon értette, hogy akkor neki ott miért kell ebben részt vennie, és ebben volt egy óriási változása, gyakorlatilag pár hónapon belül megértette azt, hogy ez egy nem csak egyéni sport, hanem csapatsportként is lehet értelmezni az úszást, és ennek a hangulatát, ennek a kultúráját próbálja egy picit, én azt érzékelem a nyilatkozataiból, hogy valahogy visszaültetni a magyar valóságba, a jelenlegi magyar helyzetbe, és ezért karolta fel egy picit a váltó kérdését, és ezért volt jó néhány olyan nyilatkozata, ami talán félreértésre is adhatott okot, ami alapján ő szeretné, hogy a magyar úszók is gondolkozzanak a váltóban, hogy tegyenek bele nagyobb energiát a váltó szereplésbe. Picit ez ilyen mini modell a csapat gondolkozása, de nekem ez volt a legfőbb üzenete ennek az egésznek, hogy ő azok után, hogy ő egy sikeres úszó, szeretné, hogyha a többiek is ebbe jobban bevonódnának, és esetleg egymást tudnák kölcsönösen szimbiózisban segíteni.
Nekem is a váltóval kapcsolatos érzései voltak egyébként, amelyek így legjobban megragadtak, illetve az a momentum, amikor arról mesélt, hogy ahogyan váltanak az amerikaiak, vagy ahogy váltanak az egyetemen, azt próbálja itthon is hát tanítani, átültetni, megmutatni, mert talán hatékonyabb, mint amit itthon Magyarországon vagy Európában, nem tudom melyik a pontosabb kifejezés, megszoktunk, tehát hogy mint amikor így futásból, hogy így már tehát menetből váltunk, nem pedig álló helyzetből, ezt talán így tudom a legegyszerűbben megfogalmazni.
Igen, igen, és ez szerintem egy picit így nem csak úszásra értelmezhető, hanem úgy szerintem unblock így a nyugati, meg a magyaros gondolkozás, mert azt érzékelem, hogy nagyon, nagyon magas szintű edzők vannak, nagyon magas tudással, kiváló versenyzőkkel, de egy picit mindenki ilyen elszigetelt műhelyben dolgozik és gondolkozik, rossz kifejezéssel élve a saját pecsényét, a saját versenyzőjét menedzselve, sütögetve, és valahogy lehet, hogy hatékonyabb, hogyha ebbe bevonunk egy ilyen közösségi gondolkozást, hogy mi lenne, ha másiktól is ellesnék valamit, és lehet, hogy csak arra gondolnék, hogy lehet, hogy ő még jobban gondolkozik, mint ahogy én azt gondolom. És talán ebbe hozhat egy pici változást Hubinak ez a hozzáállása, hogy dobjuk be a közösbe, amink van, és abból kreáljunk egy még jobb dolgot.
Mert hogy mindenkinek jobb lesz, és itt pont
van,
az a lényeg.
Így van. Tehát szerintem ez a közösségi gondolkozás, nagyjából én ezt szűrtem le magamnak, hogy ő próbálja ezt egy picit behozni, de és fölpesdíteni az egészet, hogy akkor igenis legyünk kicsit jobban csapat, figyeljünk a másikra, ha van valami meglátásunk, akkor inkább mondjuk el jobbító szándékkal, mint hogy elharapjuk, és azt mondjuk, hogy nem az én dolgom, nem szólok bele.
Kós Hubert az egyik olyan szám, ami fölkerülhet a repertoárba, az a 100 pillangó, és ugye ezzel kapcsolatban bukkantam egy érdekességre, méghozzá Caleb Dresselnek az úszásait, mert hogy elég hosszú kihagyás után visszatért a medencébe. Volt már neki próbálkozása, ugye én, ha jól tudom, és erről pont itt beszéltél egyszer a vízösszekötben, hogy neki volt valamilyen mentális a betegséget, azt egyik idézőjelben, mert nem erről van szó, de nem találta önmagát, kereste az útját, eltávolodott az úszástól, és most nagyon úgy tűnik az időeredmények alapján, hogy olyannyira visszatért, hogy megcélozza a 9-szeres olimpiai bajnok a 28-as olimpiát. Mégpedig olyan számokban, ahol azért nekünk is vannak világklasszisaink, ez az 50 pillangó, 100 pillangó, 50 gyors, 100 gyors. Dresszel visszatérés egy picit módosíthatja az erőviszonyokat egy-két számban, hogyha tényleg ezen az úton végig tud menni.
Igen, hát most volt ugye az amerikai bajnokság Irvine-ban az elmúlt hétvégén, picit közel a Pan Pacific bajnoksághoz, ami kvázi annak a régiónak az Európa bajnoksága.
És az idei kiemelt versenye.
Kiemelt verseny, úgyhogy nem mindenki indult el ezen a bajnokságon, Dresszel viszont ott volt, és ahogy korábban elmondta, ugye ő is most már a 200-akat elengedte, tehát abszolút ez az 50-100, amire beállt pillangón, illetőleg gyorson. Két gyorsúszó számot megnyerte, és pillangón pedig Ilja Karun mögött volt második. Ez a 100 pillangó egyébként döbbenetes időket hozott, mert Karun 50-05-tel nyerte, 4 tizeddel megelőzve Dresszelt, úgyhogy mind a ketten ezzel szerintem itt ilyen világbajnoki döntő, meg világbajnoki érem szintű úszást mutattak be. És hát, hogyha valaki megnézi az úszó szakportálokat, és ha lecsupaszítjuk, hogy mi volt ennek az amerikai bajnokságnak a legnagyobb sztoria, akkor az egyértelműen az volt, hogy Dressel visszatért, és visszatért a motiváció, ez volt a legtöbb, amit én olvastam így a visszhangok kapcsán, hogy az oké, hogy jókat úszik, az jókat úszott eddig is, de azt írták az amerikai szakportálokon, hogy régen látták őt ennyit mosolyogni, ennyire pozitív attitűddel az úszodában mászkálni.
Milyen fontos dolog, mert azt hiszem Késely Ajnárral beszélgettünk itt fél évvel ezelőtt, és nála is az egyik fontos dolog, ami visszatért, a mosoly.
Igen, hogy élvezi azt, amit csinál.
Mert tehát, nem arról szól, hogy igen. Amit csinálsz, abban, ha jó vagy, akkor azt élvezd, és nem pedig gépként úszni, és talán lehet, hogy ebben tudott megújulni, és ebben kapott olyan segítséged Dresszel. És hogyha már a 100 pillangós időket mondtad, ugye Harunnak volt egy 50-05, Dresszelnek 50-45, és a kettő között 50-22-vel Milák Kristófnak van világranglista második ideje, még az országos bajnokságról Sopronból. Úgyhogy ez az 50 pillangó, 100 pillangó, 50 gyors, 100 gyors, ezek elképesztő csatát hozhatnak a következő két évben, illetve akár már az MVM Dombon jövőre, és hát számolnunk kell Dresszellel.
Én azt gondolom, hogy ez egy jó dolog, mert nem ismerve Kristófnak a lelki világát részletesebben, de amit eddig így megtapasztaltam, láttam vele kapcsolatban, az nagyjából nekem úgy csapodott le, hogy a nagyon jó idézőjeles versenyló, tehát ő szereti, imádja azokat a szituációkat, amikor vannak kihívások, vannak nagy ellenfelek, aki ellen lehet menni. És hogyha visszatér Dresszel, meg ott van Karun, akkor azért az edzéseken is motivációt jelent, tehát hogy tényleg van olyan, aki 50 másodperc elejét, vagy akár 50-en belül időeredményt is tud úszni, és ez Kristófnak is szerintem egy jó ilyen vezérfonal lehet az edzésekre, a felkészülésre.
Egy picit előreugorva, 28 és női úszás, Gretchen Walsh lehet szerinted az olimpia egyik nagy sztárja a hölgyeknél, mert nagyon úgy tűnik, hogy az elmúlt két év abszolút az övé, itt az amerikai bajnokságon is elképesztő teljesítményt nyújtott, még a testvére is úszik, itt világosodtam meg az elmúlt héten, szóval Walsh-al nagyon komolyan kell számolni mindenkinek, aki a rövidebb távokon akar valamit.
Hát igen, 50 gyorsan 500-adra úszott a saját világcsúcsától. Most nem vállalt ilyen nagy programot egyébként Gretchen Walsh. Én azt mondom, ezért óvatosan kezeljük. Két év nagyon hosszú idő, főleg a hölgyeknél szerintem az egy picit óvatosságra int. Anna Mösch az, aki itt egyébként 100 gyorsan úszott meginek, tehát 52 másodpercen belül amerikai rekorddal. Szóval azért a kártyákat villámgyorsan meg lehet keverni a mezőnyt tekintve. Lehet, hogy Volsnak mondjuk most jött volna optimálisan az olimpia, hogyha 2026-ban van. Lehet, hogy 28-ban már azt fogjuk mondani, hogy már ő mondjuk lehet, hogy nyer 2-3 aranyat, de lesz olyan még mellé egy-két fiatalabb amerikai, aki elviszi majd a sót. Úgyhogy nem, most azért nem mernék rá nagy pénzben tenni, de ha most lenne a világverseny, akkor egyértelmű lenne az éremhalmozó.
Párizsban pedig Leon Marchand lehet, vagy lehetne, ugye ezt még nem tudjuk, és térjünk egy picit vissza egy az adás legvégén az Európa-bajnokságra, mert hogy a franciák világklasszisa is talán a jelenleg első számú férfi úszó, vagy az első számú úszó az úszók között a világon egy úgynevezett csípő közelítő izomsérüléssel küszködik, ami főleg a mellúszásban akadályozza, úgyhogy egyenlőre kérdés, hogy mely számokat nem tudja vállalni, de talán a 400 vegyest el kell, hogy engedje. Azért nézzük magyar oldalról, nekünk is rosszul esne, hogyha a legjobb magyar úszó sérülés miatt nem lehetne ott az év főversenyén, és most a franciák állnak úgy, hogy hát Marchandnak minden mozdulatát figyelik.
Igen, és fura nyilvánvalóan, mert hogyha nem Párizsban van az Európa-bajnokság, akkor lehet, hogy habkönnyen azt mondja, hogy sérült vagyok, nem akarok indulni. Így viszont, hogy Párizsban rendezik, így azért szerintem kereskedelmi egyéb kötelezettségei biztos, hogy vannak, amik egy picit nyomás alá helyezhetik őt adott esetben az orvosi konzilium mellett után.
Ez az élsport sajátossága.
Igen, de sosem jó, hogyha ez bejön a képletbe, hogy valaki megsérül. Kívánom neki, hogy legyen erős és tudjon úgy versenyezni, mert az úszósportnak szerintem szüksége van ilyen húzó nevekre. Még akkor is, hogyha egy-két számban üti a magyar érdekeket.
De szerintem az nem baj, hiszen hogyha versenyhelyzet van és dresszel visszatéréssel, tehát mi is abból táplálkozunk, hogyha csatákat látunk a medencében, és a versenyzőnek is szerintem értékesebb a siker, hogyha tényleg komoly riválisokat tud megverni, és ez most nem közhely, tényleg így gondolják, hogy azokat kell persze megverni, akik ott vannak a medencében, de azért egy erős versenyben nyerni, az szerintem minden sportoló álma.
Abszolút, úgyhogy szerintem azért fog indulni Marchand, de én úgy vélem, attól tartok, hogy fékezett habzású programot fog most úszni, valószínűleg a váltókat nem fogják erőltetni.
És a vegyest lehet, hogy kiveszi a repertoárból.
A 400-at szinte biztos vagyok benne, hogy el fogja engedni.
Meglátjuk. Vásárhelyi Tamásnak nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk a vízösszeköt adásában, és hát akkor jó utat a jövő héten, majd egy másik sportágban láthatunk, hiszen a felnőtt atlétikai Európa-bajnokságon közvetítesz majd. A kedves hallgatóknak pedig mondom, ránézek az órára, nagyjából 46 perc múlva kezdődik majd a hölgyek 5 kilométeres.
Milyen villámgyorsan számolsz fejben, Emil?
Megtisztelő, köszönöm szépen. Szóval 14 óra 30 perckor kezdődik majd a női 5 kilométeres versenye a nyílt vízi úszóknak a franciaországi Európa-bajnokságon Mihályvári Farkas Viktóriával. Remélhetőleg főszerepben, ugye tegnap 10 kilométeren a második helyen zárt, úgyhogy neki szurkolatunk majd 14 óra 30 perctől, de egyébként a vízes Európa-bajnokság minden fontos döntőjét láthatják az M4 sporton, legyen az műugrás, toronyugrás, műúszás, vagy éppen nyíltvízi úszás, a medencés program pedig majd a jövő héten kezdődik. Vásárhelyi Tamásnak tehát nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt.
Köszönöm szépen.
Mi pedig jövő héten szerdán újabb témákkal folytatjuk. Köszönjük a figyelmet, a szerkesztő műsorvezető Bitman Emil búcsúzik. Viszont hallásra!
Ez volt a Vízösszeköt, a Nemzeti Sportrádió vízes sport magazinja. Sporttörténelem a Nemzeti Sportrádióban.
Ismét köszöntjük Önöket Túri Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával, Virányi Zsolt vagyok. Az 50 évvel ezelőtt egész pontosan 1976. július 17-e és augusztus 1-e között rendezett montreali nyári olimpián sportolóink összesen 4 aranyérmet szereztek. Erről lesz szó a sporttörténelem mostani adásában. Ez akkoriban elég kevésnek számított, már mint a 4 montreali aranyérem 1976-ban, legalább annyira kevésnek, mint aztán 2008-ban Pekingben, ott összesen 3 aranyérem született, ráadásul az utolsó 3 napon. Mai adásunkban tehát ez a bizonyos 4 montreali olimpiai bajnoki cím és ennek megszerzésének a körülményeit idézzük fel. Kezdjük rögtön az elsővel, Magyar Zoltánnal, a lólengés klasszisával. Szia Gábor!
Én is üdvözlöm a tisztelt hallgatókat. A Ferencváros tornásza Víg László tanítvány ekkor már kétszeres Európa-bajnok és világbajnok volt a montreali olimpia előtt. Az összetett versenyben a 9. helyen végzett és a legmagasabb pontszáma jutott a szerenkénti döntőbe, ám vele kapcsolatban érkezett egy rosszabb hír is, megküléssel bajlódott és fájlalta a derekát.
Mennyire zavarta mindez a gyakorlata a bemutatása közben?
Olyan ellenfelei voltak, mint a japán Sawao Kato, Eizo Kenmutsu, a szovjet Alexandru Gyitsyatin, Nikolaj Andrianov Magyar Zoltánnak eredeti eleméért járt plusz 2 pont. A Népsport így írta le a gyakorlatát, idézem a sportlapot. Indul a körzés, a mozgás felgyorsul, orsó, sikerült. Tovább a vándor, gyönyörűen dolgozik Zoltán, csodálatosak az ollói is, már alig várjuk, hogy befejezze, úgy izgulunk, hogy ne roncson, és leugrik néhány másodperc múlva felvillan az eredményjelzőn a pontszám 9,9 Magyar Zoltán az olimpiai bajnok.
Ez a bizonyos elem pedig, hogy az olimpiai bajnokról torna elemet is elneveztek, ez a magyar vándor. Mit illik erről tudni?
Zoli, az elemet először az 1973-as grenoblói Európa bajnokságon mutatta be. A sportolók már nem csak párhuzamosan mozogtak a lovon, de olyan mozgást, amit magyar végzett, senki más nem tudott. Az 1972-es olimpián már megpróbálkozott a ló feletti körzéssel, de akkor saját bevallása szerint sem mentálisan, sem fizikailag nem állt még készen arra, hogy világszínvonalon is bemutassa. A körzésnek az volt a külön nehézsége, hogy a két kápa közé is betette a kezét, amikor haladt a ló egyik végéből a másikba. A selejtezőben leesett a szerről, az egyéni összetett döntőjében azonban már végrehajtotta, magas pontszámot kapott érte. De az igazi áttörést az 1973-as év hozta meg, akkor tudta már stabilan megvalósítani, amire készült. A vetétársak hiába filmezték, a szeren nem tudták lemásolni, ráadásul az 1976-os játékok előtt betanult még egy elemet, ez volt az orsó.
Újdonsült olimpiai bajnokunk még Montrealban tartott egy élménybeszámolót, amelyen szóba került a magyar vándor is. Hogy zajlott?
Igen, megkérdezték tőle, mi a titka a vándornak, elmondta, hogy 4 évvel korábban Münchenben leesett a szerről, majd így folytatta, idézem. Utána 1973 elején több hetes észak-amerikai túrán szerepeltünk. 2 hét alatt 7 versenyen vettünk részt, és mindenhol szerspecialisták álltak ki ellenünk. Úgy, hogy mi minden szeren bemutattuk a gyakorlatokat, a házi gazdák pedig szerenként váltogatták csapatok összeállítását. Tulajdonképpen ekkor sikerült a több éves edzés után versenyen is bebiztosítanom a vándort. Az egésznek az alapja a páros lábbal való körzés tökéletes elvégzése. Ez nagyon sok gyakorlást igényel.
Ő lett a hónap, azaz július sportolója akkor.
Igen, a Sportlap cikkben méltatta a teljesítményét, többek között ennyire fenkölten, idézem, Magyar Zoltán szemben az érzéketlenséggel, a szer közönyével, a gravitáció kivételt nem ismerő erejével elkezdett vándorolni az 1 méternél alig hosszabb úton, milliók között is egymagában, csak a saját szívdörejét halva és valahol a tudatában, hogy felvillant vagy nem villant fel, de ott volt. Az idő morzsájának morzsája kell csak is, hiába dobta áldozatul ifjúságának lángoló éveit. Majd néhány sorral alább, és Magyar Zoltán a dobogó csúcsán is magányosan áll, de már a szeretet távolból ható hullámaiban, melyek lassaskán feloldják ezt a magányt, a tornász magányosságát.
Magyar Zoltán 1976 után 4 évvel később Moszkvában is megvédte, pontosabban ott megvédte olimpiai bajnoki címét, tehát ismét aranyérmes lett, 2 aranyérem lólengésben Magyar Zoltán neve mellett. Montrealban a második aranyérmünket egy nappal később, július 24-én női tőrvívásban Tordasi Ildikó szerezte.
Tordasi nem csak azzal vitt véghez óriási bravúrt, hogy nyert, hanem ő a harmadik, aki Elek Ilona 1936-ban és 1948-ban aratott győzelme után, és Rejtő Ildikó 1964 és aranyérmét követően a női tör egyéniben a dobogó tetejére állhatott.
Mit lehet tudni Tordasiról?
Amikor gyerekként ott téblábolt az öttusa versenyeken, azt mondták róla, ő a Schwarzi lánya, a papa a legendás gyúró Schwarzenberger Ferenc volt ugyanis, idővel aztán ő lett Tordasi Ildikó édesapja.
Münchenben?
Münchenben 1972-ben még a Bóbis Ildikó, Rejtő Ildikó féle generációval ezüstérmes lett csapatban, Moszkvában 1980-ban már a nála fiatalabbakkal, Kovács Edit, Szőcs Zsuzsanna, Stefana Gertrud harmadik lett. A 70-es évek második felében ő vitte tovább a női tör hegemóniát.
Kik kerültek a montreali törverseny fináléjába?
A 6-os döntőbe Tordasi mellett bejutott Bóbis Ildikó, a francia Dumont, az NSK-beli Harnis, a szovjet Bielova és az olasz Colino. Az egy nemzetbeliek csörtéjében Tordasi 5-3-ra legyőzte Bóbist, aztán Bielovát, de kikapott Colinótól ráadásul 5-1-re.
Hogyan alakult a többi a szó?
Az igazi számolgatás a Bielova-Colino mérkőzés előtt kezdődött, ha a szovjet nyer, 4-en állnak 2-2 győzelemmel és 1-1 vereséggel. Ildikónak Bielova siker esetén volt keresni valója, és a szovjet nyert is, ezt követően Bóbis Bjelova összecsapás arról döntött, hogy a szovjet továbbra is vetétárs marad-e vagy sem. A magyarok úgy küldték a pásra Bóbis Ildikót, hogy Tordasiért vív. Nyert is 5-4-re, ez azt jelentette, hogy az aranyérem sorsáról a tordasi Kolino csata döntött.
Azok után, hogy a hatos fináléban egyszer már kikapott tőle, ráadásul 5-1-re.
Igen, a mindent eldöntő csatában 4-4-ig fejfej mellett haladtak, ekkor Kolino tőre behorpasztott a Tordasi Ildikós isakját, de ami ennél is nagyobb baj volt, hogy megsérült a homloka. Kamuti Jenő, aki civilben orvos, ugrott oda, hogy leragassza a sebet.
Miként alakult a döntőtus?
Két érvénytelen együttes találatot követően Tordasi hasba szúrt ellenfelét 5-4-re nyert, ezzel övé lett az olimpiai aranyérem.
Ez azért is óriási bravúr, mert a döntőbe a Vígaszágról került, ahol az előző évi világbajnok Román Stált kellett legyőznie, erről mesél itt a sporttörténelemben a Nemzeti Sport főmunkatársa Turi Gábor.
Megtetézve azzal, hogy az aranyért a szétvívásban Kolinóval vívott, aki elég simán verte meg még korábban 5-1-re. Erről Tordasi azt mondta később, idézem, az első összecsapáson nem készítettem elő megfelelően a támadásokat, és nem védekeztem jól. A döntő mérkőzés előtt új taktikát dolgoztunk ki. Közelebb mentem hozzá, hogy némiképp ellensúlyozni tudjam Kolinó magassági fölényét, hosszú karját. Ez láthatóan megzavarta őt, nem érezte úgy a távolságot, mint első csörténk alkalmával. Sikerült ráerőszakolnom saját elképzelésemet, és ez volt a döntő. És jól jött a sérülésem is, közben egy kicsit összetudtam szedni a gondolataimat.
Nyilatkozott Bóbis Ildikó is, aki részben kikaparta ugye az aranyérmet, ahogy elmesélted.
Igen, Bóbis azt mondta, ültem a csapattársakkal a padon, és egyre mondták, meg kell, hogy verd. Ha megvered, Tordasi kezében az aranyérem fele. Meg kellett vernem Ildiért, a csapatért, a nemzeti színekért. Tordasi egykori edzője Szőcs Bertalan ezt mondta Tordasiról: a valaha volt legjobb magyar női törvívó volt, meglehetősen akaratos, de ez is kellett ahhoz, hogy ilyen fantasztikus sportoló váljék belőle.
Az akkor a képes sportnál újságíróként tevékenykedő Sákovicsné Dömölki Lídia, aki nem mellesleg 1964-ben Tokióban a női tőrcsapattal aranyérmes lett, Mi van az arany mögött című cikkében Tordasi Ildikóról írt, hogy pontosan mit azt most elmondott.
Igen, idézem, élénk emlékeim vannak arról, hogy minket az akkori nagyokat már igen kis korában is el-elkapott, sőt nagy ritkán le is győzött. Már akkor kemény céltudatos, kemény kislány volt. Dömölki Lídia egyébként nem mulasztott el papírra vetni, ha kellett, az izasztó nyári napokon a stadion körül futott Tordasi, vagy éppen lépcsőzött az olmos övvel, vagy anélkül.
Tegyük hozzá, hogy Ildikó 2015-ben 53 évesen hunyt el. Montrealban a gerelyhajtó Németh Miklós következett az aranysorban, ráadásul 94 méter 58 cm-es káprázatos világrekorddal nyert, ahogy annak idején közvetítette Szepesi György a rádióban is, vagy éppen a tévében is hallhattuk, hogy hát majdnem kidobta a stadionból.
De azért említsük meg, hogy a 12 tagú döntőbe Paragi Ferenc és Boros Sándor nem jutott be, pedig ők is jó nevű atléták voltak, de térjünk vissza Németre. Már az 1968 Mexikó városi olimpia előtt ő volt az első számú gerelyhajtónk, mégis a selejtezőben kiesett, noha 87 méter 20 centis eredményével, magyar csúcsával a második helyen állt a világranglistán, ám sérüléséből lassan épült fel, nem került jó formába.
Az 1972-es müncheni olimpián sem sikerült a dobogóra állnia, pedig abban az évben elért legjobbjával, 87 méter 14 cm-rel az olimpiai bajnok német Klaus Wolfermann és a második Janis Lucis mögött dobogós lehetett volna.
Később erről német azt nyilatkozta, a müncheni játékokon túledzett volt. Montreálra Kulcsár Gergely vett át a szakmai irányítást, már rendelkezett kellő tapasztalattal is, elkerülték a sérülések. Két sikertelen olimpiai próbálkozás után úgy vágott neki a versenynek, ha nem rontja el, már elégedett, 89 méter körüli dobásra képesnek érezte magát. 1974-ben harmadik, 75-ben első volt a világranglistán 91 méter 38 cm-es dobásával, de a finneknek is jól ment, az olimpiai évében Seppo Hovinen szinte nem hajított 90 méter alatt, az olimpiát megelőzően 93 méter 54 centis eredményt ért el, és még ott volt a honfitársa Hannu Sitonen is. A montreali selejtezőben is jól ment neki, érdekes sztori, hogy a finnek legendás hosszú távfutója lesz-e Virén oda is szólt Németnek, hogy milyen jól dobott, mire Németh Miklós azt válaszolta, nézd a versenyt, lehet, hogy meglepetést látsz.
Nem csak a selejtezőben ment jól, a döntőben első dobásával világcsúcsot hajtott, 94 méter 58 centimétert.
A dobószámokban rendre beigazolódott, hogy aki elsőre nagyot dobott, akár meg is nyerhette a versenyt, mert lélektanilag sokkolta a többieket. Nem véletlenül írta a Népsport. Mindenki tudta a stadionban, hogy ez a verseny már eldőlt. Nem véletlen, hogy a nagy ellenfél Sitonen így reagált, idézem, aki egy olimpián legelsőre ezt csinálja velünk, az méltó az aranyéremre. Miklóst jól ismertük, és őt tartottuk a legnagyobb ellenfelünknek. Az a rettenetes dobás mégis összetört mindannyiunkat. De egy ilyen kiváló kísérlet a tettet végrehajtót is megviseli. Német a következő két lehetőségét kihagyta, mert képtelen volt megfelelően összpontosítani, egyébként így látta saját dobását. Amikor kivágtam a gerejt, megláttam, a még felfelé tartó ívet, hallatlanul ideges lettem. Éreztem, hogy nagyon nagy lett a dobás, aztán egy szakasz kiesett az agyamból, azt mondják, össze-vissza ugráltam, lehet, de hát nem minden nap dob az ember világcsúcsot, azt is megjegyezte, ellenfelei gratuláltak a dobáshoz, idézem német szavait. Ahogy néztek rám, abból megértettem, hogy belül már feladták a versenyt.
Mit jelentett Németh Miklósnak az olimpiai bajnoki cím? Mit nyilatkozott a Népsportban az Arcanum segítségével? Turi Gábor elmondja.
Idézem az aranyérmest, abból a szempontból elég tételt, hogy végre megfeleltem a magammal szemben támasztott elvárásoknak, amelyek között az is szerepelt, hogy olimpiai bajnok édesapám volt a követendő példa. Mindent összevetve olimpiai bajnoknak lenni maga a beteljesülés.
Milyen visszhangja volt a német győzelmének és káprázatos első kísérletének, ennek a majdnem 100 méteres dobásnak, hajításnak?
A Times ezt írta, idézem, 20 esztendeje a norvég Egil Danielsen állított fel világrekordot a Melbourne-i stadionban. Gerej a rudugrók helyén ért földet, most Németh Miklós hajította el a gerejt majdnem a rudugrókig, habár a montreali olimpiai stadion sokkal nagyobb a Melbourne-nél. Amikor német a győzelmi dobogón megfordult és boldogságában az öklét rázta, felötlött a nézőben, vajon nem azt mondja magában, no most aztán jól megmutattam nektek. A Guardian szerint vannak, akik éremért jönnek, s aztán a cél hirtelen már nem is ez, hanem a világcsúcs, és nem is akármilyen, és a többieknek már nem is akad ellenszerük. Éppen úgy nem, mint ahogy a mexikói olimpián minden döntős távolugró elvesztette önbizalmát, amikor Bob Beamon fenomenális távolugró teljesítményen rukkolt ki.
Köztudott egy újabb érdekesség Németh Miklós kapcsán, hogy az 1948-as londoni olimpiai bajnok kalapácsvető Németh Imre fia volt. Mit szólt a papa fia sikeréhez?
Míg a selejtező után óvatosan fogalmazott, idézem, előfordult már olyan, hogy valaki a selejtezőben nagyot dob, azután az elődöntőből nem tud bekerülni a döntőbe. És ugye Miki nagyot dobott a selejtezőben, aztán persze elmondta, fényes sikernek tartja Miki győzelmét.
Hogy mekkora szám volt az olimpiai aranyérem, azt mi sem bizonyítja jobban, hogy gerejhajtónk a gépkocsijára az NM, tehát tulajdonképpen a monogramját, Németh Miklós 9458-as rendszámot kapta végül, de nem utolsó sorban július 27-én Montrealban az 1976-os olimpián vízilabdázóink is olimpiai bajnokok lettek.
Ráadásul 12 év után, ezt megelőzően 1964-ben Tókióban állhattak fel a dobogó legmagasabb fokára. Az 1968-as Mexikó városi tornán bronzérmes lett az együttes 4 évvel később Münchenben, ezüst jutott.
Egy román játékvezető bizonyos Cornel Marculescu, aki később a Nemzetközi Úszószövetség ügyvezető elnöki tisztét töltötte be. Szóval Marculescu leplezetlenül a magyarok ellen vezette a szovjetek elleni mérkőzést ott az olimpián.
Igen, Münchenben a mieinknek nyerniük kellett volna az első helyzet találkozó 3-3-as döntetlent hozott és a Szovjetunió elsőjét. A Zuhany Iradó szerint Münchenben élő emigráns magyarokat komolyan foglalkoztatta a gondolat, hogy ellátják a játékvezető baját.
Igaz, hogy Rajki Béla szövetségi kapitánya játékok után azzal mondott le, hogy vízilabdában a magyaroknak a második hely kudarc, ez inkább ez egy kérdés, mint kijelentés.
Így van, pontosan így volt. Rajkit nem kisebb egyéniség követte a kapitányi poszton, mint a játékosként háromszoros olimpiai bajnok Gyarmati Dezső, segítője pedig ugyancsak a sportág egyik honi legendája Kárpáti György lett.
A müncheni játékokat követő évben megrendezték a sportág első világbajnokságát 1973-ban Belgrádban, hogy miként végzett válogatottunk, azt is elmondja most a Turi Gábor.
Magyarország megnyerte a tornát, Belgrád korábban tűnt fel Csapó Gábor, aki kiválóan illeszkedett a csapatba, rögtön húzó emberré vált. Az együttes az 1974-es Európa-bajnokságon első lett, rá egy évre a Kaliban rendezett VB-n második. Magyarán esélyesként vágtunk az olimpiának 1976-ban.
Nem mellékesen, Montrealban nem akadt gond a játékvezetéssel.
A mieink iszonyatos fölényben játszották végig az egész tornát, az alapcsapat felállása a következő volt: Molnár Endre a kapuban, Szívós István, Faragó Tamás, Sárosi László, Horkai György, Csapó Gábor, Sudár István. A kapuban Cservenyák Tibor váltotta Molnárt, a mezőnyben Gerendás György, Kenész György, Konrád Ferenc kapott még lehetőséget.
Kik voltak az ellenfelek, nézzük sorban.
Ezek voltak a mérkőzéseink: az ausztrálokat 7-6-ra, a Kanadát 4-2-re, az NSK-t 4-0-ra győztük le, az olaszokat 6-5-re, ismét a nyugatnémeteket 5-3-ra, a hollandokat ugyancsak 5-3-ra, a románokat 9-8-ra vertük meg. Az utolsó forduló előtt már aranyérmes volt az együttes, talán ezért is 5-5-re végeztünk a jugoszlávokkal. A Népsport nem véletlenül írta, idézem: válogatottunk ezúttal kissé halványabb teljesítményt nyújtott, ez azonban mit sem volna a végső győzelem értékéből, amelyet így is veretlenül szerzett meg.
Montrealban a nézők a lelátón így biztatták Faragó Tamást: go, go, Faragó!
Igen, a vasas pólósa roppant népszerű volt, nem véletlenül ontotta a gólokat, a 8 mérkőzésen 22 gólt szerzett, ezzel a torna gól királya lett. Az olaszok ellen 6-5-re megnyert találkozón, és a hollandok ellen 5-3-as győzelem során 4-4 gólt dobott. Akár csak Németh Miklós édesapja, Szívós Istvánné is olimpiai bajnok. Idős Szívós István 1952-ben és 56-ban nyert aranyérmet. Ő így látta a montreali történéseket, tehát fia olimpiai sikerét. Idézem: nagyon jó csapatot sikerül Gyarmati Dezsőnek összekovácsolnia. Gratulálok a kapitánnak és a fiúknak. Rendkívül boldog vagyok, hogy a fiam olimpiai bajnok lett. Ez volt minden vágya, hiszen nyert már világbajnokságot, Európa-bajnokságot és több mint fél tucat magyar bajnokságot. Most végre 28 éves korára ez a vágya is beteljesült.
Az 50 évvel ezelőtti montreali nyári olimpia magyar sikereiről beszélgettem Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával. A sporttörténelem végén Virányi Zsolt búcsúzik, viszont hallásra.
Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót.